Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai ószövetségi igeszakaszban olvassuk, a Krónikák második könyvének 21. részéből.
Elaludt, és atyáihoz tért Jósáfát, és eltemették atyái mellé Dávid városában. Utána fia Jórám lett a király. Testvérei Jósáfát fiai ezek voltak. Azarjá, Jehiél, Zakarjáhú, Azarjáhú, Mikáél és Sefatjáhú. Ezek mind Jósáfátnak, Juda királyának a fiai voltak. Apjuk sok ajándékot adott nekik, ezüstöt, aranyat, drágaságokat és Júdabeli megerősített városokat. De a királyságot Jórámnak adta, mert ő volt az elsőszülött. Amikor Jórám elkezdett uralkodni apja királyságában, és már megerősödött, fegyverrel gyilkoltatta meg minden testvérét, sőt, néhányat Izrael fejedelmei közül is. 32 esztendős korában kezdett uralkodni Jórám, és 8 esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Izrael királyainak útján járt, úgy cselekedett, mint Aháb háza népe, mert Aháb lányát vette feleségül. Az Úr szemében gonosz dolgot cselekedett. Mégsem akarta az Úr elveszíteni Dávid házát a szövetségért, amelyet Dáviddal kötött, és mivel ígéretet tett, hogy mécsest ad neki és fiainak mindenkor. Az ő idejében szakadt el Edom Júda keze alól, és királyt választottak maguknak. Akkor Jórám odavonult minden vezérével és harci szekerével, és éjjel fölkelt és leverte az edomiakat, akik körülvették őt és harci szekereinek a vezéreit. Mégis elszakadt Edom Júda keze alól mindmáig. Ugyanekkor szakadt el Libná is az ő keze alól, mivel elhagyta az urat, atyái istenét. Ő is csináltatott magaslatokat Júda hegyein, és így paráznaságba vitte a jeruzsálemieket, sőt, Júdát is erre bíztatta. Közben pedig eljutott hozzá Illés próféta írása, amely így szólt. Ezt mondja az Úr, atyádnak, Dávidnak istene, mivel nem jártál atyádnak, Jósáfátnak az útján, sem Júda királyának, Ászának az útján, hanem Izrael királyainak az útján jártál, és Júda meg Jeruzsálem lakóit paráznaságba vitted, amint Aháb háza is paráználkodik, sőt, mi több, testvéreidet, atyád háza népét is megöletted, akik jobbak voltak nálad, íme az Úr nagy csapást bocsát népedre, fiaidra, feleségeidre és minden jószágodra. Te pedig súlyos betegségbe, bélbajba esel, olyannyira, hogy beled naponként kijön a betegség miatt. Felindította azért az Úr Jórám ellen a filiszteusokat és az arábiaiakat, akik az etiópokkal határosak voltak. Fölvonultak Júda ellen, megtámadták, és zsákmányul vitték mindazt a vagyont, ami található volt a király palotájában. Sőt, fiait és feleségeit is, és nem maradt neki más fia, csak Jóáház, a legkisebb. Mindezek után megverte őt az Úr felette nagy bélbajjal, amely gyógyíthatatlan volt. És ez így volt napról napra, egészen a második év végéig, amikor kizárodtak a belei a betegség miatt, és meghalt nagy kínok közepette. Népe nem égetett neki drága illatos fűszereket, mint atyáinak égettek. 32 esztendős volt, amikor uralkodni kezdett, és 8 esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. És mikor minden részvét nélkül kimúlt, eltemették Dávid városában, de nem a királyi sírba. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Urunk, hálát adunk neked, hogy itt lehetünk a te házadban, és hallgathatjuk a te igédet. Nagyon kemény szavak voltak ezek Jórám király életéről és haláláról. Uram, te látod, hogy hova tart a mi életünk, és hol fog befejeződni. Te látod, hogy miket cipelünk, mi az, amiért nem halljuk meg a te szavadat, vagy mi az, amiért nem akarjuk meghallani. Te látod az életünkben a titkokat, a terheket, a bűnöket. Te látod a mindennapi nehézségeinket, a családtagjaink között a betegséget, vagy akár bennünk. Uram, sokszor egyedül akarjuk cipelni ezeket a terheket, ahelyett, hogy eléd hoznánk és letennénk. Hadd kérjünk most ezért, hogy mindent, ami most bennünk zajlik, amit az egész héten el kellett akár viselnünk, akár a magány, akár a fájdalom, le tudjuk most eléd tenni, és meghalljuk végre a te szavadat, hogy ne kelljen nélküled tovább mennünk ezen a héten. Kérlek, Uram, nyisd meg a mi szívünket, a mi fülünket a te igéd előtt. Szólj hozzánk, Urunk. Amen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét a példabeszédek könyvének 16. részéből a 2. és 3. versből hirdetem nektek. Minden útja tiszta az embernek a maga szemében, de az Úr a lelkeket vizsgálja. Bízzad az Úrra dolgaidat, és teljesülnek szándékaid. Az ige hirdetésére készülve a 179. dicséretet énekeljük, a bűnből hozzád sietek. Istennek az az áldott igéje, melynek alapján szent lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni az ő igéjét közöttetek, írva található a felolvasott helyen, a Krónikák 2. könyvének 21. részében az 7. versben. Elaludt és atyáihoz tért Jósáfát, és eltemették atyái mellé Dávid városában, utána fia Jórám lett a király. Testvérei Jósáfát fiai ezek voltak, Azarjá, Jehiel, Zakarjáhu, Azarjáhu, Mikáél és Sefatjáhu. Ezek mind Jósáfátnak, Júda királyának a fiai voltak. Apjuk sok ajándékot adott nekik, ezüstöt, aranyat, drágaságokat és júdabeli megerősített városokat. De a királyságot Jórámnak adta, mert ő volt az elsőszülött. Amikor Jórám elkezdett uralkodni apja királyságában és már megerősödött, fegyverrel gyilkoltatta meg minden testvérét, sőt néhányat Izrael fejedelmei közül is. 32 esszendős korában kezdett uralkodni Jórám, és 8 esszendeig uralkodott Jeruzsálemben. Izrael királyainak útján járt, úgy cselekedett, mint Aháb háza népe, mert Aháb lányát vette feleségül. Az Úr szemében gonosz dolgot cselekedett. Mégsem akarta az Úr elveszíteni Dávid házát a szövetségért, amelyet Dáviddal kötött, és mivel ígéretet tett, hogy mécsest ad neki és fiainak mindenkor. Amen. Kedves testvérek, ebben a mai világban mindenki magának él, mindenki magával törődik. Ez egy önző és rövid látó életvitel, tudnélik, hogy nekem jó legyen. A többi nem érdekel. Az a jelenség, hogy a fiatalok már nem adják át az ülőhelyet idősebbeknek villamoson, autóbuszon, ez igazából csak a jéghegy csúcsa. Az egész világ lassan, mit lassan, gyorsan, a maximális önzésre rendezkedik be. De nem csak a másik ember nem érdekel, a következő generációk sem érdekelnek bennünket, feléjük a javainkat gyermekeink és unokáink elől, gyakran beszélnek erről természetvédők és futurológusok, most én nem akarom ezt tovább ragozni, de tulajdonképpen már itt is valami hasonlót látunk az igében, hiszen a Krónikák könyvének második könyvében, az előző fejezetekben és a maiban is pontosan ez a gondolatmenet érhető tetten. Jósáfát, aki különben istenfélő jó király volt, mégis felelőtlenül élt a következő generáció szempontjából, felelőtlenül élt mert gyakran rossz példát mutatott, és rossz döntéseket hozott. A mai igehirdetésnek ezt a címet adtam, felelősségünk az újabb nemzedékek iránt. Hát lássuk most, hogy mi rosszat tett Jósáfát, hogy mi ne essünk bele ugyanazokba a bűnökbe. Az első gondolat, ami az igét olvasva megfogalmazódott bennem, egy ilyen kifejezés, hogy a kontraszelekció átka. A kontraszelekció magyarul helytelen, az érdemtelenek, a gyengébb tehetségűek javára végzett kiválasztás, kiválogatás. Nagyjából tudtam, hogy mi a kontraszelekció, de azért inkább megnéztem az idegen szavak szótárában, hogy pontosan tudjam a testvéreknek idézni. Helytelen, az érdemtelenek, a gyengébb tehetségűek javára végzett kiválasztás, kiválogatás. Jósáfát, Jórámot választotta maga után királynak. Sőt, azzal is kinyilvánította és megerősítette szándékát, elhatározását, hogy többi hat fiának ajándékokat adott, mint egy kárpótlásul, ezüstöt, aranyat, drágaságokat és megerősített városokat Júdában. A királyságot viszont Jórámnak adta. Vajon miért? Benne van az igében, mert ő volt az elsőszülött. Jósáfát király döntésében, tudnélik, hogy Jórám legyen az utódja, nem játszott szerepet Isten akarata. Nem is kérdezte meg Istent, ki legyen utánam a király. Semmi szerepet nem játszott Isten akarata az utódlásban, mint ahogyan annak idején például Salamon királysága Dávid után az igenis Isten akarata volt, azt Dávid megértette, azt Nátán prófétán keresztül elfogadta, Becsabénak megígérte, az egy Isten szerint való utódlás volt. Itt most Jósáfát döntésében nem játszott szerepet Isten akarata. De nem játszott szerepet az sem, hogy milyenek a fiai. Nem játszott szerepet az istenfélelem vagy a hozzáértés sem. A későbbiekben, amit lekcióként felolvastunk, abban benne van Illés vádja, testvéreidet, atyát, házanépét is megöletted, akik jobbak voltak nálad. Tehát az a hat testvér, aki fel van sorolva az igében, mindegyik jobb volt Jórámnál, és az, hogy jobb, az elképzelhető, hogy azt jelenti, hogy az Úrhoz való ragaszkodás szempontjából jobb, vagy morálisan jobb, de mindenféleképpen jobbak voltak Jórámnál. Jósáfát, mint apa, azért ismerhette, vagy legalábbis kellett volna ismerni a gyermekeit annyira, hogy meg tudja állapítani, hogy ki alkalmas arra, hogy az ő utódja legyen. Nem lett volna szükséges így döntenie, hiszen Salamon sem Dávid elsőszülött fia volt. Salamon valahol később következett a sorban, voltak Dávidnak korábbi fiai, és mégis Salamon lett a király, és máshol is látjuk, hogy nem feltétlenül az elsőszülött lesz az utód. Jósáfát dönthetett volna úgy, hogy valamelyik jobb testvérét teszi meg Jórámnak királyá, és nem éppen Jórámot. Jósáfát egyetlen szempontja az elsőszülöttség volt. És ezzel tulajdonképpen egy kontraszelekciót hozott létre, az érdemtelen, a gyengébb tehetségű, a kevésbé istenfélő iránt elkötelezett volt, azt választotta ki, azt tette utódjává. És úgy felmerült bennem a kérdés, hogy vajon a mi választásaink, a mi döntéseink, azok valóban mindig Isten szerint való döntések? Vajon mindig az Istenhez való hűség alapján döntünk valaki felől? hozzáértés alapján döntünk valaki felől, vagy valamilyen személyes előny, valamilyen személyes érdekeltség, rokonszenv alapján. Például még hívő körökben is nagyon gyakori a gyermekeink előtérbe helyezése csak azért, mert gyermekeink. Hogy valamilyen választásnál, valamilyen javaslatnál nem arra nézünk, hogy az a gyermekünk újjászületett, megtért, fiatal-e, nem arra nézünk, hogy alkalmas-e arra, amire szeretnénk, hanem az a lényeg, hogy ő a gyermekünk. Vagy az a lényeg, hogy ő a barátunk, ő a hozzánk szívünkhöz közel álló, és nem törődünk azzal, hogy mi Isten akarata, és nem törődünk azzal, hogy alkalmas-e arra, amire szeretnénk. Egy-egy állás betöltésénél, egy-egy pozícióhoz juttatáskor gyakran még hívő emberek esetében is működik a kontraszelekció. A második, ami Jósáfátnak a nagy bűne volt, az a reálpolitika, és itt éppen a reálpolitika következményét láthatjuk. Jósáfát ugyanis óriásit vétett abban, hogy fiához feleségül kérte az északi ország istentelen királyának, Ahábnak a leányát. Tudjuk, hogy akkoriban már régóta két országban élt Isten népe, a déli országban, Júdában Dávid utódai uralkodtak, az északi országban, Izraelben pedig egymást váltották a dinasztiák. Jósáfát a reál politika jegyében az északi ország királyának, Ahábnak a leányát kérte a saját fia feleségéül, de hát tudjuk azt, hogy Aháb egy istentelen király volt, Aháb felesége volt Jezabel, Illés próféta esküdt ellensége, a tíruszi Edbaál király leánya, az izraeli Baál és Aséra kultusz felvirágoztatója, patrónája, támogatója, terjesztője, aki például minden lelkiismeret fordulás nélkül eltétette lábalól Nábótot, amikor az nem akarta atyai örökségét, a szőlőjét eladni Ahábnak, a királynak. Ismerjük ezeket a történeteket, nem akarom tovább részletezni, tudjuk, hogy Jezabel milyen bálványimádó, istentelen királynő volt, és ugyanilyen istentelen királyá lett az ő férje Aháb is. És ennek az Ahábnak és Jezabelnek a leányát, Atalját kérte feleségül Jósáfát a saját fia számára, Jórám számára. Ataljá később anyja kíméletlen példáját folytatta. Ilyet olvasunk róla, amikor Ahazjá anyja Ataljá látta, hogy meghalt a fia, fölkelt és megölte Júda háza népének minden királyi sarját. Egy istenfélő királyi kisasszony volt az, aki elrejtette Jóás királyfit, és így maradt végül is utóda Dávidnak, mert Ataljá minden királyi sarjat kiirtott, és ezt olvassuk, az országban pedig Ataljá uralkodott. Na ez az Ataljá lett Jórámnak a felesége. De hát sajnos Jórám is méltó párja volt a feleségének, Ataljának, ő is vérengzéssel kezdte uralkodását, meggyilkoltatta valamennyi testvérét, 6 fiú testvérét, és még Izrael fejedelmei közül is sokat. A baj, az alapvető baj Jósáfát reálpolitikájában gyökerezett. Jósáfátnak nagy volt a gazdagsága és a dicsősége, és Aháb sógorává lett, olvassuk a 18. részben. Tulajdonképpen más fordításban úgy van, hogy sógorságra lépett Ahábbal, igazából a násza lett, hiszen a leányát, a fiát és Ahábnak a leányát házasították össze. Akkoriban és azóta is természetesen szokás volt, hogy az országok egymással való szövetségüket dinasztikus kapcsolatok létrehozásával pecsételték meg. Ez a Jósáfát részéről, ahogy mondtam, reálpolitika volt, Isten szemében viszont utálatosság. A következménye az lett, hogy Izrael királyának az útján járt, és úgy cselekedett, mint Aháb házanépe, mert Aháb lányát vette feleségül, így olvassuk az igében. Tehát miért cselekedett úgy, mint Aháb házanépe? Mert Aháb lánya Atalján volt a felesége. És erről kitehetett az apja Jósáfát, aki istenfélő, jó király volt, de azért voltak melléfogásai. És mi vajon milyenek vagyunk, hogyha valami az érdekünkben áll, azért bizony gyakran megalkuszunk. Kedvenc példám, ezt már sokszor elmondtam, hogy hívő lányok férjhez mennek hitetlen fiúkhoz, csak azért, mert elszállt fölöttük az idő. Ez a reál politika. És ennek megvannak és meglesznek a súlyos következményei. Isten egész üzenete, a teljes Szentírás erről tanúskodik. De hasonló következménye van annak is, amit így fogalmaztam meg, hogy a rossz példa ragadós, bár inkább azt kellett volna mondanom, hogy a rossz példa sokkal inkább ragadós, mint a jó. Hiszen Jósáfát, mondtam már sokszor, istenfélő jó király volt, de voltak nagy hibái és bűnei. Sajnos a rossz példa az sokkal inkább tovább ment, tovább öröklődött, mint a jó példa. Hiszen nagyon sok jót olvasunk Jósáfátról. És a fia Jórám mégsem ezeket vette alapul, mégsem ezekre tekintett, ezek jelentettek mintát a számára, hanem apjának a hibái és bűnei. Például Jósáfát állandóan közösséget vállalt az istentelen északi királyokkal. Három északi királlyal is közösséget vállalt, először is Ahábbal, aki a násza volt, vele együtt vonult háborúba Rámót Gileád ellen, és amikor ott Aháb meghalt, Jósáfát pedig nagy nehézségek árán ébbőrrel megúszta, akkor Jéhu próféta megállt előtte, és azt mondta neki, hát az istentelennek kellett segítened, és az Úr gyűlölőit szeretned. Aztán később társult Ahaziával, Aháb fiával, Izrael királyával hajóépítésre, hogy Tarsisba menjenek. Máshonnan lehet tudni, hogy Tarsisban sok arany volt. És ekkor egy másik próféta, Eliézer vádja hangzott el, mivel Ahaziával társultál, az Úr megsemmisíti munkádat. És még ez sem volt elég, mert végül Jórám izraeli királlyal, ne tévesszük össze, mert Jósáfát fiát is Jórámnak hívták, de ez nem ugyanaz a Jórám, mint az északi király Jórám. Tehát Jórám izraeli királlyal és Edom királyával együtt vonult háborúba Moáb ellen. Állandóan összeszűrte a levet az északi ország királyaival, hárommal is. És nem tanult belőle, hogy ennek nem lenne szabad így lennie. Jórám, Jósáfát fia, nem apja istenfélő tetteit, hanem a bűneit követte. Mert a rossz példa sokkal inkább ragadós, mint a jó. És amikor mi valamit gondolunk, mondunk, cselekszünk, mulasztunk, akkor cselekedeteinkben és szavainkban nem csak Isten előtt kell felelősséget vállalnunk, hanem a gyermekeink előtt is, mert nem magunknak élünk csupán, hanem a mi életünk nyitott könyv a gyermekeink számára. És úgy kell élnünk, olyan istenfélő életet kell élnünk, hogyha bűnöket követünk el, akkor bizony azokra példaként fognak tekinteni a gyermekeink, nem csak az istenfélő életünkre. Az tehát, hogy Jórám ennyire kegyetlen és ennyire istentelen királlyá lett, ebben benne vannak apja bűnei a kontraszelekcióban, a reálpolitikában és a rossz példában. Nagyon csodálatos, hogy amikor egy sötét szobában felkapcsoljuk a villanyt, akkor egy pillanat alatt világos lesz, amikor a sötét éjszakában lecsap a villám, vihar során, akkor egy pillanatra minden jól látható. Így ebben a nagyon sötét fejezetben, amit lekcióként elejétől a végéig felolvastunk, és amit valószínűleg a testvérek is olvastak reggel, hogyha a kalauz szerint olvassák az igét, ebben azért van egy fénysugár, ebben azért van egy felkapcsolt villany, van egy villámcsapás, mert így ragyog fel a mégis kegyelem ebben az igében is. Ahogyan a 7. versben olvastam, mégsem akarta az Úr elveszíteni Dávid házát a szövetségért, amelyet Dáviddal kötött, és mivel ígéretet tett, hogy mécsest ad neki és fiainak mindenkor. Dávidért kegyelmes volt az Úr Jórámhoz, olyan értelemben, hogy született gyermeke, és tovább folytatódhatott a dávidi leszármazás. Jórám maga kegyetlenül elpusztult, de az ígéret vonala folytatódott tovább. Így, akármilyen is volt Jórám, mégis Jézus Krisztusnak egyik őse lett. Isten nem törölte el a dávidi dinasztiát, mint ahogy Izraelben, az északi országban újra és újra eltörölte. Ott összesen 9 dinasztia uralkodott, míg Júdában egyetlen egy, a dávidi dinasztia. Hát kedves testvérek, mi nem Dávidért, hanem Jézus Krisztusért nyerünk kegyelmet. A mi bűneinket eltörli Isten Jézus Krisztusért, hogyha ő a mi személyes megváltónk és urunk. De a felelősségünk akkor is nagy, mert felelősségünk van a következő nemzedék iránt, hogy ne essünk a kontraszelekció bűnébe, ne essünk a reálpolitika bűnébe, és hogy ne adjunk rossz példát a mi gyermekeinknek. Így adjon nekünk Isten élő hitet és mindenkori engedelmességet az ő szava iránt. Amen. A 125. Zsoltár első versét énekeljük ráfelelő énekként, akik bíznak az Úristenben nagy hiedelemmel. Úristen, hálát adunk neked, hogy egyszülött fiadért, Jézusért, egyedül ő érte, adsz mécsest a mi életünkben, adsz világosságot, hogy meglássuk, mi a bűn és mi az igazság, adsz világosságot, hogy meglássuk a kereszt fényét, hiszen egyedül a kereszt fénye a mi egyetlen világosságunk. Adsz világosságot, hogy téged választhassunk, és ne a bűnt és a sátán cselvetését. Adsz világosságot, hogy veled járjunk, és hogy ne befolyásolja a mi döntéseinket és életünket se a kontraszelekció, se a reálpolitika, se a rossz példa. Könyörülj rajtunk, hogy úgy tudjunk felelősséget vállalni, nem csak előtted, hanem gyermekeink, unokáink előtt is, hogy az kedves legyen neked. Adj engedelmes szívet most és mindenkor. Urunk, hadd könyörögjünk most a gyászolókért, akik az elmúlt időszakban veszítették el szerettüket. Adj nekik békességet és rátekintést. Hadd könyörögjünk a betegekért, akár testi, akár lelki nyomorúságban vannak, hogy egyedül rád nézenek. Hadd könyörögjünk saját magunkért, hadd könyörögjünk gyülekezetünkért, hogy járhassuk az engedelmesség útját. Hadd könyörögjünk hazánkért, hogy minél többen megismerjenek téged. Urunk, ebben a világban valóban a kontraszelekció, a reálpolitika, a rossz példa az, ami látható és ami tovább öröklődik. Látjuk ezt ember és ember közötti viszonyban, ember és természet közötti viszonyban, olyan sok mindenben, amikor a felelősséget nem vállalja fel egy-egy generáció, hanem pusztítja a környezetét és pusztítja embertársait ott, ahol éri, akár fizikai, akár lelki értelemben, ad, hogy minél többen kiszálljanak ebből a mókuskerékből, ebből az ördögi körből, és végre te gyermekeidként neked engedelmes életet élhessenek egészen addig, amíg visszajössz és helyreállítod ezt a világot a te akaratod szerint. És kérünk, Urunk, hogy most hallgass meg a mi csöndben, magunkban elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.